Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez az Ékesz legújabb adása. Én Dobos Emese vagyok, a podcast házigazdája, és a mai alkalommal az oktatás és a tudatosság kérdéskörét járjuk körbe, hogy hogyan érhetjük el igazából azt, hogy a társadalom meghaladja a szelektíven gyűjtjük a hulladékot szinte. Itt van velem a stúdióban Cippen Katalin, oktatótréner, aki a fenntarthatóságot szolgáló oktatás és kommunikáció területén nem csak Magyarországon, de nemzetközileg is egyaránt elismert szakértője, emellett az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagja, sőt, idén 2022-ben a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének környezetvédelmért életműdíját is elnyerte. Valamint itt van még velünk Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetőigazgatója, aki már rengeteg tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelmi szemléletet formálás terén.
A műsor és a környezettudatos jövő támogatója a K&H, fenntartható fejlődés rendszeres befektetések.
A fenntartható jövő így nagyon sok szereplő múlik, tehát ott vannak az egyének, az iparág, ott van a döntéshozás, és hogy a tapasztalataitok szerint, hogyha most így azt mondjuk, hogy van három különböző szcéna, mondjuk így a döntéshozás, a lakosság, meg mondjuk a vállalatok, akkor így hogy látjátok, hogy van esetleg olyan szcéna, ahol így nagyobb szükség van a szemléletformálásra, vagy van olyan csoport, amelyik valamilyen szinten ilyen környezettudatosabbnak minősíthető?
Hát ha kezdhetem én, akkor nagyon jól behatároltad a három célcsoportot. Szerintem mindegyiknél rettenetesen sok feladatunk van még a jövőben. Talán a 2015-ös változások előtt gondolok itt a Párizsi Egyezményre, a fenntartható fejlődési célokra, illetve a körforgásos gazdaság direktívára. Előtte én a szabályozót, a kormányzatot éreztem egy picit elkötelezettebbnek a fenntartatóság mellett, de azóta viszont a vállalatok is felébredtek, és nagyon sokan már előre cselekednek és beruháznak, hogy tudják teljesíteni a klímasemlegességi céljaikat, fenntartatósági céljaikat. Hát a lakosság pedig, ott látunk némi pozitív elmozdulást, de ezt ugye sosem lehet elégszer ismételni, vagy elég jól csinálni. Ott nagyon-nagyon hiányoljuk a hosszú távú szemléletformálási stratégiát Magyarországról, tehát hogy átfogóan és mindenki egy irányba kommunikáljon a megfelelő időpontban a megfelelő témákról, hogy erről a sörétes puska elvről egy kicsit el tudjunk térni, és hatékonyabban tudjuk formálni a szemléletet Magyarországon.
Mi egyébként ez a sörétes puska elv?
Hát az, hogy mindenkinek vannak projektjei, mindenkinek vannak pályázatai, és nincsenek meghatározva, hogy melyik időpontban, mondjuk melyik EU-s cél kapcsán kellene országosan kommunikálnunk egy adott területet. Mondok egy példát, mondjuk a komposztálás. Ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célokat, hogy hány százalékát hasznosítjuk otthon a zöld hulladékoknak, akkor azt országosan a közszolgáltatóknak, a döntéshozóknak, az állami rendezvényeknél, a civil kommunikációba, az NGO-knál, civil szervezeteknél, tehát mindenkinek abban az évben, adott időszakban arról kéne kommunikálnia, illetve arról kéne a tematikus hetek, hogy szóljanak. Ennek ellenére most egy picit ezek így egymásba lógnak, és nagyon jó, hogy már van fenntartatósági hét, meg tehát sokkal több zöld jeles nap van, mint régebben, de ezek nincsenek annyira struktúrálva, vagy kommunikációs szempontból, ezek nem annyira hatékonyak, mint hogyha ezt felfűznénk egy 10 éves stratégiára.
Nagyon jó, hogy ezt a sörétes puskát mondtad, meg az egészet kinyitottad e felé. Nekem ez a sörétes puska azt jelenti, hogy most vagy mindenkinek egyszerre szórjuk az üzenetet, vagy tényleg célzottan egy-egy üzenetet egy-egy adott célcsoportnak, hogy ő azon a területen mit tehet. És azt gondolom, hogy az általános szórás az nagyjából megtörtént, tehát már mindenkinek van valami elképzelése, hogy ezzel kellene tenni, bár azért gyanakszom, hogy lehet, hogy inkább csak az elitebb rétegnek, és még nem mindenhova jutottunk el. És a döntéshozóknak is, a vállalatoknak is, és az általános lakosságnak, vagy a fiataloknak, vagy a gyerekeknek, vagy azoknak, akik a szemléletformálással általában foglalkoznak, oktatással, képzéssel, felnőtt képzéssel, trénerkedéssel, azt az üzenetet eljuttatni, hogy ez most a tradicionális, klasszikus környezetvédelmen sokkal túlmutatóban egy egyes szakterületeket összefogóan mindenkinek van vele dolga, mert könnyen azt mondjuk, hogy a környezetvédelem a környezetvédelmi tárca dolga, vagy a biológia tanárok dolga, vagy a zöld vállalatok dolga, és azt a részét nem nézzük, hogy nem, ez mindenkinek a dolga, és egy összehangolt cselekvésre kell készülnünk, még akkor is, ha azt gondoltuk, hogy az én szakterületem egyáltalán nem kapcsolódik hozzá. Tipikus példa a pályázatokban, amikor megkérdezzük mondjuk egy oktatási projektnél, hogy milyen környezetvédelmi hatása van, és azt mondja, hogy hát lekapcsoljuk a villanyt, amikor kimegyünk, a papír mindkét oldalára írunk, egyébként pedig képzéshelye megközelíthető tömegközlekedéssel. És arra senki nem gondol, hogy annak a tartalma az lehet akár ellentétes a környezetvédelmi üzenetekkel, vagy összehangolhatom, hogy egy gazdasági témájú képzést, hogy egy nyelvi képzést, hogy egy társadalmi típusú képzést hogyan hangolok össze az egész világgal egy fenntarthatóbb elmozdulás érdekében.
Ugye nyilván a fenntarthatóság, a klímaváltozás, a környezetvédelem nem ugyanazok, de hogy látjátok egyébként a közoktatásban Magyarországon mennyire kapnak teret ezek a fogalmak az ilyen irányba való tudatosságra való nevelés?
Ez egy magas labda, ide behoztam a stúdióba, és meg lehet nézni. Azt gondolom, hogy a közoktatás nem áll rosszul, és mégis, ahogy járjuk az országot, arra jövünk rá, hogy és mégis. Tehát elkészült egy tankönyv csomag, egy programcsomag, aminek az a neve, hogy Zöldföld, választható tantárként mind a 9-10-esek, és mind a 11-12-esek számára is készült már egy ilyen csomag, sőt, öröm ünnepként éljük meg, hogyha mennyikben egy iskola a pedagógiai programjába felveszi, akkor 2024-től akár már érettségizni is tudnak belőle középfokú projektérettségítéve a diákok. De amikor ilyen általánosan nem a kiválasztott osztályok, nem a kiválasztott iskolák, nem a felkészült pedagógusok osztályaiba megyünk, vagy a gyerekeivel találkozunk, akkor azért nagyon megdöbbentő az a tájékozatlanság, amivel egy átlag csapat találkozik. Mint minden jó program, ez is általában azokat éri el, ahol a pedagógusok már felkészültebbek, tájékozottabbak, elviszik a gyerekeket egy országos kiállításra, vagy megrendelik a könyvet, vagy tanítják. Tehát hajlamosak vagyunk egy ilyen elefántcsontoronyban élni, hogy nekem most mindenki, már mindenki fenntarthatósággal foglalkozik, mert hozzám ezek az információk jönnek. De ha kimegyünk, ha elmegyünk iskolákba, akkor azt látjuk, hogy sok feladat van még, és hát nem kell abba hagyni. Tehát, hogy igen, felütöttük a lapot, nagyon jó a fogadtatása, nagyon sikertörténetként indul, de a legfontosabb kihívás, és minden egyes ilyen reformnak, programnak, kezdeményezésnek, hogy a felső 15-20-30%-tól mélyebbre menni és bejutni. Most ezzel az egyik elképzelés, hogy a szakközépiskolákba bevinni, hogy egy asztalos, hogy egy varrónő, hogy egy fodrász is találkozzon ezzel a témával, sőt, olyan praktikus tudásokat is kaphasson, hogy ő neki milyen választási lehetősége van, és ha van lehetősége, akkor hogyan kell a fenntarthatóbbat, a környezetbarátabbat, az emberbarátabbat, az egészségbarátabbat választani. Ez egy jó irány, szerintem elindultunk ebbe is, bízunk benne, hogy meg is érkezünk.
Hogy csatlakozzak rá, mert amikor mondtad a szakképző centrumokat, szakközépiskolákat, minket pedig ezekből a szakmákból keresnek meg sokszor, hogy egy asztalos műhely, hogy a festők, akár a kozmetikai vegyi árukkal foglalkozó pedikűr, manikűrös hogyan tud fenntartatóbban működni, hogyan lehet azokat a termékeket jól kezelni, amikor már hulladékká váltak, illetve hogyan tudnak szelektíven gyűjteni, illetve hogyan tudják a különböző termékek csomagolását akár betétdíjasra váltani. Úgyhogy nekünk ilyen nagyon izgalmas projektjeink jönnek ebből, hogy olyan iparágakból keresnek meg, amikről előtte hát csak hétköznapi emberként hallottunk, de eljut hozzájuk ez az üzenet, és látják benne a dimenziót, hogy ezt akár az előnyükre is tudják fordítani.
Ez nagyon jó, mert akkor majd, amikor haladunk előre a szakmákkal, akkor kérünk segítséget, mert nyilvánvalóan az ember nem érthet mindenkihez, mindenhez. Azt látjuk, hogy hogyan kell átgondolni, milyen módon, és aztán majd behívjuk azokat a szakembereket, felnőtt képzőket, gyakorló vállalatokat, akik ezeket a tudásokat tudják számunkra hozni és segíteni az iskolákat ebben.
Amire utaltál, Kati, még így a válaszod elején, az ugye a zöldforgó élmény nap, ami egy másfél éve indult kezdeményezés, és ugye edukációs játékokat kínáltok általános iskolások számára, és mondjuk olyan témákat dolgoztok fel, mint a klímaváltozás, az energiapazarlás, a túlfogyasztás, vagy éppen az élővizek szennyezésének a kihívásai, és hogy mit tartotok egyébként az eddigi legnagyobb eredménynek, vagy mi a tapasztalatotok ezzel, mennyire változott akár másfél év távlatából az eredeti koncepció?
Én nem erre utaltam, vagy erre is, de hogy amire én utaltam konkrétan, az egy tankönyv, családkeret, tanterv és konkrét anyag, és akkor most átdobom a labdát Gerinek a zöldforgó élmény nap kapcsán, mert van közös átfedés, de az egy más típusú program, és kiegészíti ezt.
Szerencsére nagyon sok szálon futnak a cselekmények.
Igen, a zöldforgó élmény nap az körülbelül 2 éve indult, és most már több mint 100 helyszínen járt, és őszig 150 oktatási intézménybe fogunk ellátogatni, és ez ugye gyakorlatilag mutatja be fizikai játékokon, illetve ARVR, tehát ez a virtuális valóság, illetve kiterjesztett valóság technológiájával mutatja be körforgásos gazdaság, klímaváltozás, hulladékkezelésnek a különböző aspektusait. Tehát, és itt csatolnék vissza arra, amit Kati mondott, hogy amikor vidéki helyszínekre megyünk, távol Budapesttől, akkor ugye mi is sokszor tapasztaljuk, ott nem feltétlenül annyira tájékozottak az óvodások, kisiskolások, mint mondjuk egy budapesti ökoiskolában. Úgyhogy amikor mi elkezdtük a zöldforgót, akkor ez egy az intézmények felé kiküldött pályázatban, ez egy kritérium volt, hogy ökoiskolák, ökoóvodák nem jelentkezhetnek az élménynapra, illetve azt hiszem csak körülbelül 10 ilyen intézményt engedtünk be, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor ugyanazokba az intézményekbe jutunk el, és nagyon jó, hogy megvannak ezek a kulcsjátékosok, azok a pedagógusok, akik figyelik a különböző hírportálokat, meg rajta vannak a kommunikációs csatornákon, de nekünk most már kifejezetten az volt a célunk, hogy olyan diákokhoz, olyan pedagógusokhoz jussunk el, akik jóval kevesebb ilyen programba vettek részt. Úgyhogy nekünk ez volt egy nagyon jó tapasztalat, hogy elvigyük ezt a tudásanyagot, ezt a gyakorlatias bemutatót, élménynapot az iskolákhoz, illetve jó pár fesztiválra is.
Arról mit gondoltok, hogy mennyire a közoktatás felelőssége egyáltalán a fenntarthatóság, a környezetvédelem, amikor mondjuk annyi sebből vérzik, így a hazai oktatás, és léptennyomon mondjuk a tanárhiányról, meg a béremelésekről hallunk, hogy ez van, aki úgy éli meg, hogy ez akkor egy ilyen plusz teher, egy ilyen plusz feladat, hogy még akkor az ott oktatóknak még ezzel is még foglalkozni kellene?
Hát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a felelőssége. Tehát, hogyha taníthatok valamit jobban, akkor miért ne tanítanám jobban? Ez még a matekba is bevihető. Vannak ilyen kedvenc történeteim ezekre, hogy mi mindent lehet ennek kapcsán. Tehát például kiszámolni, hogy egy alumínium doboz, mit tudom én, újrahasznosításával, szállításával, akármilyével, mit takarítok meg, és mit spórolok meg, és mennyi energiát. Régóta megy a vita, hogy a közoktatásban most ez egy önálló tantárgy legyen, vagy minden tantárgyba rakjuk bele. És nagyon sokáig azt képviseltük, hogy minden tantárgyba legyen benne, de azért valami integráló összefogó kell. Egyébként, hogyha megnézzük, akkor tényleg nagyon sok tananyagunkban benne van. Ha olyan volt az angol tankönyvírója, akkor még az angol nyelvkönyvben is benne lehet ez a szemlélet, mert a past perfectet ugyanúgy meg tudom tanítani a szelektív hulladékgyűjtéssel, mint a rakétakilövő állomás építésével. Tehát, hogy ezeket így össze lehet gyűjteni, vagy matekból ugyanúgy számolhatom azt, hogy fát ültetek, vagy fát vágok ki. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon jól átgondolható gondolatok. Sok helyen benne van, leginkább azért alapvetően a természettudósok foglalkoztak vele, de már a történelemkönyvekben is látunk ilyen áthatásokat, az Etika könyvben, tehát hogy nagyon, nagyon kezdi áthatni, és ez igazából egy szemüveg, ez egy szemlélet. Hogyha egy jövőért érzett felelősség szemüvegét fölveszem, meg a jelenér is, meg az én egészségemért is, meg a szomszédomért is, meg esetleg az ázsiai gyerekekért is, akkor ugyanazt a tárgyat egy kicsit más hangnemben tudom tanítani, másképp tudom tanítani, megtanulni a gyerekekkel együtt. Tehát, hogy ez egy ilyen. És azt gondolom, hogy ez legalább annyira a feladata a felnőtt képzőnek, az újságírónak, a médiának, és mindenkinek, aki azzal foglalkozik, hogy milyen kultúrát építünk magunk körül.
Az elmúlt időszakban egy csomó klímavédelmi mozgalom megkezdeményezés volt pont így a fiatalokhoz, a 20 évesekhez, a 10 évesekhez köthető, és nagyon sokan mondják azt, hogy a mai fiatalokban, a gyerekekben bízhatunk, hogy ők fogják igazából a jövőt alakítani, és nem akarok pesszimista lenni, de hogy nem lesz már túl késő, hogyha arra várunk, hogy azok a gyerekek, általános iskolások, középiskolások, akik most igenis fogékonyak és érzékenyek a klímaváltozásra, hogy mondjuk felnőjenek és olyan pozíciókba kerüljenek, hogy igazán tudják alakítani a dolgokat, és ehhez kapcsolódik igazából egy másik kérdésem is, hogy láttok-e nagyon szignifikáns különbséget a különböző generációk, korcsoportok, ilyen fenntarthatósághoz, klímavédelemhez kapcsolatos fogékonysága terén, hogy ez mennyire generációs kérdés?
Hát az első kérdésedre válaszolva, én 16 éve dolgozom a környezetvédelemben, én mindig ezt tapasztalom, hogy ugye a felnőtt emberek a felelősség áthárításával nagyon sűrűn mondják azt, hogy hát ezt óvodába kell elkezdeni, és a gyerekeknek kell ezt megtanítani. De hát azóta is már felnőtt egy generáció, és még mindig nagyon sokat halljuk azt, hogy ezt az óvodába kell elkezdeni. Nagyon jó látni, hogy nagyon sok oktatási intézményben ezt már tényleg akár több évtizede művelik, és akár úgy jön haza egy óvodás vagy kisiskolás, hogy teljesen tisztában van a komposztálás fogalmával, illetve olyan komoly anyagismerete van, ami tényleg sokszor egy felsős általános iskolás megirigyelhetné egy alsóstól, hogy pontosan tudja, hogy mi hova való és miből készült. De én mindig azt mondom, hogy a felnőtteken viszont sokkal többet kell dolgoznunk, sokkal nagyobb energiabefektetéssel, tényleg a, és itt én is behoznám a média felelősségét, tehát főműsoridőbe kéne foglalkozzunk a klímaváltozással, a környezetvédelmi problémákkal, de akkor még mindig sokkal inkább találkozunk a fogyasztás templomába invitáló különböző reklámokkal, illetve azokkal a mintázatokkal, amik egy picit félrevezetik mind a felnőtteket, mind a fiatalokat, tehát olyan példákat állítunk eléjük a különböző show műsorokban, ami teljesen fenntartatatlan életgörbét mutatnak nekik, és hogy ez lenne a normális. De a második kérdésedre visszatérve pedig, hát egyre több elszánt fiatalt látunk, illetve egyre környezettudatosabbak sokan, de még mindig óriási az a tömeg, akinek a figyelme pedig feldarabolódik a különböző applikációk és telefonok, tabletek világában. Tehát szerintem inkább így nyílik az olló, hogy van egy réteg, aki egyre informáltabb és egyre elszántabb a klímaváltozás tekintetében, és van egy olyan hatalmas tömeg, aki pedig carpe diem fogyasztja a különböző médiatartalmakat, és nem tudja letenni a telefont. A foglalkozásokon is nagyon sok ilyennel találkozunk, hogy tényleg nagyon sok gyerek képtelen odafigyelni valamire 10 percnél később, vagy pedig a pedagógus mondja nekünk, hogy hát ne akarjuk 45 percen keresztül állatni a gyerkőcöket, nekik le kell ülni, mert nem tudnak 45 percet állni. Úgyhogy szerintem az óló nyílik, de erről biztos Kati is hosszan tud mesélni.
Majd a gyerekekkel, ugye mi már elszúrtuk, és a gyerekek majd így fognak felnőni, és megváltják a világot. Ez, igen, ez egy kőkemény hárítás, ezt ismerjük, és a legkeményebb veszélye abban rejlik, hogy a gyerekek tanulják az iskolában, és látják a médiában, otthon, bárhol a viselkedési normákat, amihez szocializálódnak. És akkor ezt a tudást egy kötelező megtanulni tantárgynak vesszük, majd élünk, ahogy szoktunk. Tehát szétválik az iskolai tudás és a mindennapi gyakorlat. És ezt, megint visszatérek a könyvre, nagyon megpróbáltuk azt belevinni, hogy a gyerekek mindennapjaiból induljunk ki, és megoldási, gondolkodási lehetőségeket adjunk, hogy lássa, hogy van lehetőség. És azért nem alsó tagozatban indítottunk, mert kérdezték, hogy miért nem felmenőben, mert azok a fiatalok, akik most érettségizni fognak, meg középiskolában vannak, hamarabb kerülnek a munkavilágába. Majd megalapozzuk utána, de már találkozzanak, mielőtt berobbannak az egyetemre. Lesznek belőlük mérnökök, közgazdászok, orvosok, bárkik. Tessék ezzel a szemlélettel tervezni egy épületet, tessék ezzel a szemlélettel megtervezni a költséghaszonelemzést, vegyük bele a természet költségeit is, nézzünk meg egy csomó dolgot, és ezért próbáltuk meg ebben a korosztályban kezdeni. De megyünk tovább, nyilván majd kicsiknek is. Egyébként az óvodában nem is állunk olyan rosszul, tehát ott még egybe van a világ. Ott még az óvónők így tanulják, mint a kis világa, és akkor az úgy nincs annyira szétbomlasztva, mint mondjuk már, amikor tantárgyakra szétpakolom, aztán szakterületekre, és még azoknak a specializációira, ott már nagyon nehéz újra egyben látni.
Említetted az előbb, Gergő, a különböző applikációkat, meg hogy egy csomó izgalmas, modern eszközt használtok az élménynap során, meg azt is, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki így leselteszi a telefont, és igazából ezt a kérdést mindkettőtöknek szegezem, hogy hogy látjátok azt, hogy milyen eszközökkel lehet így a leghatékonyabban, a legjobban edukálni az embereket. És ez nyilván azért is nehéz, mert ugye különböző generációkról, különböző eszközhasználatokról beszélünk, de hogy látjátok, mi esetleg az az eszköz mostanában, amit ugye legkevésbé aknázunk ki, amikor az a cél, hogy fenntarthatóságra edukáljuk az embereket.
Szerintem a leghatékonyabb eszköz az egyben a legrégebbi eszköz, és szerintem Kati itt a nature-based oktatásról tud majd nekünk beszámolni. Tehát az, amikor terepre kijutnak a csoportok, és lehet ez felnőtt csoport is, nem csak gyerekek, az a megtapasztalás, amikor látnak egy környezeti problémát, vagy annak a megoldását, vagy csak egy csodálatos természeti környezetben ráébrednek arra, hogy Magyarországon milyen fantasztikus tájak vannak, tényleg össze lehet hasonlítani egy bolíviai őserdővel a Tisza mentét, vagy tehát, hogy vannak őserdők Magyarországon. Úgyhogy amikor ezt megtapasztalják, akkor azért úgy finom hangolni lehet a gondolkodásmódjukat, és a mindennapi tevékenységükben is tudnak változtatni, illetve a hallottak meg a látottak ismeretében talán egy picit felelősebbek lesznek. Tehát én abszolút ilyen terepi párti vagyok.
Meg hogyha megmutatom, hogy egy ősgyep az ugyanolyan diverzitással rendelkezik, mint egy erdő, sőt stabilabb a széndioxid megkötő és megtartó képessége, az meg aztán még izgalmasabb. Igen, ha tudomásul vesszük, hogy a kütyük világa kell, mert hogy azon élnek a gyerekek, tehát valahol el kell érni, és én még mindig azt mondom, mert egyszerűen így szocializálódtam, hogy a szájki és gyalogolj típusú programok, hogy valahogy eljuttatni az üzenetet, de utána kivinni a terepre. Ebben van pozitív tapasztalatunk is, hogy mondjuk az állatok, mint olyanok, amelyekhez érzelmileg viszonyulni kell, az képes elvenni a figyelmet a kütyükről, de most már a növények is meg, ahogy kommunikálnak, szóval sok mindennel, de valami mindenképpen élmény alapúval, meg hogyha a tanulásról azonnal visszajelzése van, hogy az működik. Tehát hogyha a valós élethelyzetekben, tehát nem egy elvont, valahonnan begyűjtött elméleti tudást adok, hanem azt mondom, hogy na menj ki a településedre, és nézz körül, milyen problémákat látsz? Na nézzük meg, hogy ebből mi környezeti, mi társadalmi, mi gazdasági, van-e közük egymáshoz? Kinek a kezébe van a megoldás? Meg tudod te oldani, vagy el kell menni a polgármesterhez, vagy a szüleidet kell segítségül hívni, és ez tud működni, amikor azt érzi, hogy tanultam valamit, ami az életemről szól, ami az én életem, és kaptam választási lehetőségeket, kaptam megoldási javaslatokat. Ezt a visszajelzést kapjuk egyébként a könyvről, tanártól, diáktól egyaránt, hogy ez, hogy milyen jó, hogy van köze ahhoz, ahogy élünk.
Említetted még egy picit korábban, amikor a különböző felelősségekről beszéltünk, hogy kié is ugye a sajtó és az újságíróknak a szerepét, amivel így maximálisan egyetértek, és szerintem azért most már kijelenthetjük, hogy az elmúlt néhány évben azért relatív központi szerepet kapott a fenntartatóság és a klímaváltozás, nem tudom, hogy ezzel mennyire értetek egyet, és most arra kérek benneteket, hogy ne kíméljetek, és azt mondjátok meg, hogy a saját meglátásotok szerint mi esetleg az a diskurzus, vagy mik azok az üzenetek, vagy mik azok a tények, amik viszont pont nem azt segítik, hogy komplexen, rendszer szemlélettel, megoldásközpontúan gondolkodjanak az emberek a fenntarthatóságról és a klímaváltozásról, vagy jó úton jár a sajtó.
Én ott látom ennek egy picit a veszélyét, hogy amikor erről kommunikálunk, akkor nagyon sokszor ugye távoli dolgokról beszélünk, távoli katasztrófákról, távoli következményekről, és szerintem az nem képződött le még itt Magyarországon, hogy ez minket is átlagnál súlyosabban fog érinteni ez a klímaválság, és talán az itthoni dolgokról kevesebbet hallunk. Egy-egy podcastba el lehet csípni, hogy három aszályos télen vagyunk túl, hogy milyen komoly öntözési problémák lesznek a mezőgazdálkodásban, milyen növényektől kell elbúcsúzni, milyen növények felé kell elmozdulni, hogyha termeszteni akarunk valamit, milyen állatok érkeznek Magyarországra, gondolok itt kullancsokra, meg egyéb pókokra például, tehát hogy azzal nem igazán vagyunk tisztában, hogy ez a mi életünkben Magyarországon hogyan fog lecsapódni. Látjuk az omladozó jéghegyeket, látjuk az árvizeket a világ különböző pontjain, vagy a bozótüzeket, de talán egy picit a magyar dolgokról kevesebbet hallunk. Tehát és a megoldásokról. Tehát az, hogy hány szakértő dolgozik a Velencei tónak a vízállásán, a Balatonnál is ugyanez fog bekövetkezni, hogy ott is komoly problémák lehetnek a vízmennyiséggel. Úgyhogy én ebben látom a klímaváltozás kommunikációs veszélyeit, hogy ezt egy picit le kell képezni, le kell fordítani a magyar emberek számára, és mellé kell adni a megoldási kulcsokat, hogy az ő életükbe hogyan változtassanak, hogyha nem szeretnék ezeket látni, bekövetkezni Magyarországon.
Itt közben pásztáztam az agyamban az elmúlt időszakban olvasott híreket, meg információkat, hogy mi mindent tudnék erre mondani, és nem tudom úgy, hogy hú, ne kíméljelek, mert hogy valószínűleg ez tényleg az újságírás vagy a média természete, hogy egy-egy hírbe, tehát a hírújságírás van előtérben, tehát ezt valljuk be, meg kell fogni az olvasó tekintetét valami bombasztikus címmel. És amit én hiányolok, de nem tudom, hogy hiányolom-e, vagy hogyan lehetne jól megoldani, hogy a bombasztikus hírek után nincsenek ott ilyen összefüggések egy kicsit valamilyen módon. Van, amikor igen, tehát az elemző újságírósoknál egészen egyre jobb cikkek vannak. Főleg a bloggerek és a tudományosan jól megalapozott blogok, azok fantasztikusan mélyre tudnak menni. Most nem akarok neveket mondani, de a klímaváltozást onnan szoktam megnézni. Mert olyan szinten dolgozza föl egy meteorológus hölgy az anyagokat, hogy ez szakmailag hiteles, tudom, értem, tudok menni. A hírújságírás nem ilyen. De azért az, amikor felkapok egy látszatmegoldást, és iszonyatos bombasztikus hírként mondom, körforgásos gazdaság. A körforgásos gazdaság onnan van, hogy tudom, hogy honnan jött az alapanyag, mi történik vele a teljes láncban, és hogy váltom ki a végén az alapanyagot azzal, hogy visszaforgatom. Most ebből egy valaki egy picike megoldást megoldott, és elkezdjük bombasztikus hírként mondani, hogy kukoricából készít műanyagot, és abba csomagolja a kozmetikai termékeit. Igen, mi történik utána a flakonnal, mit okoz az, hogyha a kukoricát kőolaj helyett használom, hogy hogyan változik az élelmiszer ára azzal, hogy a kukoricát kőolajjal együtt mozgatom gyakorlatilag a felhasználását meg az árát, és nem kell sokat, mert hogy nyilván egy hírnek nem ez a lényege, de ezt az egyet önmagában elmondani, mint egy bombasztikus hírt, és akkor már meg is nyugszok, innentől kezdve vásárolom ezt a terméket, visszamegyek a vásárlás templomába, és én már környezetvédő is vagyok, hogy ezt a teljes kört hogy lehet bemutatni, jól nem tudom, de ezzel adósak vagyunk mindannyian a világnak. Tehát, hogy valahogyan ezeket. Lehet, hogy tényleg ilyen stratégiai végig kéne gondolni, hogy milyen típusú hírekről adunk hírt, és hogyan váltogatjuk ezeket az üzeneteket, hogy igen, tényleg kiváltottuk az egyik típusú műanyagot egy természetalapú műanyaggal, csak azzal éppen mit kell ahhoz csinálni, hogy ez valóban kiváltsa azt a problémát, amit okozott. És ezek hiányoznak nekem valahogy az üzenetekből, meg amíg bezárul a ránc, hogy és ez rám nézve mit jelent, és hogy tehetek-e valamit. Ez egy nagyon fontos, mert hogy igen, szerencsétlen koalák, meg az esőerdő, jó, mi köze van ennek ahhoz, hogy én leveszem a polcról azt az üdítőt, vagy nem, vagy mit veszek le a polcról, vagy nem, mert különben sajnálkozhatok, még utalhatok is esetleg pénzt, ha a szüleim olyanok, de egyébként az én minden, a farmerom, a ruhám, a hamburgerem milyen összefüggésben van azzal az esőerdővel, vagy azzal a koalával, azt nem nagyon értjük.
Ennek kapcsán jutottak még eszembe a különböző műanyagokat lebontó felfaló baktériumok is, hogy évről évre van egy-egy ilyen hír, hogy na ez most akkor megoldja a teljes műanyagszennyezésnek a problémáját.
Mondani akartam.
Megelőztelek.
Ez nagyon, ez nekem két évente mindig van egy ilyen cikk.
Nem, gyakrabban.
Most már gyakrabban.
Páratlan évben mindig lecsúszok róla, de hogy vannak ezek a folyamatosan felkapott és ismétlődő témák, és ahogy Kati is említette, az innovációk sokszor lehagyják a szabályozást, és utána próbáljuk utolérni őket, hogy ha-hó, az ötlet nem is lenne annyira rossz, de amire te váltasz, vagy amit te elkezdesz gyártani, az nem passzol bele abba a big picture-be, amit csinálnunk kéne, hogy megoldjuk a problémát. A legjobb példa ugye ez az oxodegradábilis hortáskáknak az esete, amiket már kivontak a piacról. Ezek ugye nem biológiailag lebomló hortasakok voltak, hanem csak darabolódtak, beletettek olyan vegyületeket, amiktől pár hónap alatt pici, apró mikroműanyagokra hullott szét a műanyag hortáska. Tehát ezeket kellene megelőzni, és ezeket kell kordába tartani, hogy ne csináljunk nagyobb kárt, mint ami amúgy is van.
Milyen kihívásokkal szembesül szerintetek leginkább Magyarországon a tudatosságra való nevelés? Ez tudom, ez nagyon nehéz kérdés, mert erről külön-külön is napokat tudnátok beszélni, de hogyha azt mondanám, hogy arra kérlek benneteket, hogy három dolgot soroljatok fel, hogy mi szerintetek a legnagyobb kihívás, akkor mit mondanátok?
Bemenni a felszín alá. Tehát ezt a felszínt, ezt azon is értem, hogy azt a szűk réteget eléri, és ott már van jó oktatási tapasztalatunk, érjük el a többieket is, valamilyen módon mindenképpen. Nagyon komoly kihívásnak látom, hogy megjelenik a cselekvő szándék, és nem tudjuk lekövetni oktatási innovációval, vagy oktatási tudás közvetítéssel sem, és a lehető legjobb szándékból, de a teljes kép látása nélkül olyan megoldásokat közvetítünk, ami tulajdonképpen utólag még nagyobb gondot tud okozni. Erre van egy nagyon kedvenc példám a Facebookról, amikor valaki mondta, hogy hú, gyerekek, fák kellenek. Van egy ötletem, tudjátok mi? Mindenki, aki eszik egy gyümölcsöt, megy az autóval, így dobja ki az autóból, és akkor előtetünk 2000 fát. Mit tudom én mennyit? És most képzeljétek el, hogy abszolút nem idegen, nem olyan környezetben, nem úgy, jó, nem is sorolom. Tehát, hogy de ez a lehető legjobb szándékból adódott. Csak nem látjuk a nagy képet. Mi az, hogy őshonos, mi az, hogy társulás, mi az, hogy diverzitás, és még sorolhatnám. De az oxodegradábilis műanyag, ez ugyanez a történet, hogy meg akarjuk oldani, látjuk. Csak igen, és akkor a harmadik az, aki, és innentől kezdve a tudással való lekövetése annak a szándéknak, amit már felhajtottunk. Tehát az elmúlt időszakban tényleg téma lett, hogy ezt hogyan követjük le olyan információkkal, tudásátadással, hogy a jó szándékot a lehető leggyorsabban a valódi megoldások irányába tereljük, és ne a kártékony megoldások irányába. Ez egy iszonyatos kihívás.
Hát szerintem nagy kihívás az időhorizont, és ezért említettem már ezt a szemléletformálási stratégiát, tehát mindenki csak rövid távra tud tervezni, ahogy mi környezetvédelmi szolgáltatók, gyártók szövetsége, vagy PETKUPA, tehát azok a civil szervezetek, akik környezetvédelmi problémákkal, vagy környezetvédelmi szemléletformálással foglalkoznak, azok hát jelen pillanatban nem tudnak 5-10-15 évre tervezni, hanem feldarabolódnak, és egyes évekre tudják finanszírozni a tevékenységeiket. Tehát az, hogy legyenek ilyen hosszú távú, kiszámítható források, stratégiák, amik mentén lehet dolgozni, az szerintem nagyon-nagyon fontos. A pedagógusoknál szerintem az intézményrendszeren lehetne annyit változtatni, hogy több gyakorlat férjen bele az oktatásba. Ezt az utóbbi másfél évtizedben tapasztaltuk, hogy szűkült ezeknek a lehetőségeknek a köre, és egyre kevésbé mennek el iskolán kívüli programokra. És ez a felsőoktatásban is már ugye tapintható, hogy olyan tananyagok, olyan képzések, amik 100%-ban kötődnek a természeti környezethez, levelező szakon egy-egy gyakorlati képzéssel abszolválhatóak, ami ugye egy fura belegondolni, hogy ez hogy valósulhat meg igazából. Tehát én ezt mondanám, az időhorizontot, meg a terepi gyakorlatoknak a számszerűségét növelni.
Van egyébként olyan külföldi program vagy kezdeményezés, és igazából ez nem is számít, hogy mekkora léptékű vagy éppen ki az ötletgazda, amit úgy példaértékűnek tartotok, és amit szerintetek nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon is megvalósítanánk?
Én azt tapasztalom, hogy mi nagyon jók vagyunk ötletekben és példákban. A nyelvtudásunk iszonyatosan akadályoz minket abban, hogy a világ lásson minket. Tehát, hogy amíg valaki Ausztráliában, Amerikában vagy Angliában a saját anyanyelvén dolgozik, majd fölteszi az internetre, abból az egész világ tanul, és jaj, de boldog. Nálunk pedig külön energiát, időt, pénzt kell belerakni abba, hogy lefordítassuk és elérhetővé tegyük, és akkor még mindig ott van, hogy ja, és ki fogja felvenni a telefont, ha keresnek minket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy már minden példát átvettünk, vagy mindenhonnan, vagy a mi példáinkat is vehetnék át, de a természettel, az élő állatokkal való oktatás, de itt van magyar kezdeményezés is van belőle, magyar modulok is vannak belőle. A természettel való közvetlen kapcsolat kialakítása, hát évtizedek óta vannak olyan táboraink, amiket mikor elmesélek külföldön, csak így néznek, hogy tényleg ezt a tankönyvet is lefordítottuk már angolra, már így állnak sorba, hogy lehet megnézni legalább inspirációnak, ötletnek. Tehát azt gondolom, hogy sok jó kezdeményezés van. Leginkább, amit példaértékűnek tartok, például az ausztráloknál van egy komplett stratégia arra, hogy hogyan viszik be a környezeti nevelést és a környezettudatosságot az oktatásba. De megnéztük európai országokban, ott nem nagyon találtunk ilyet, tehát abban egészen jók vagyunk az akciók és programok szintjén. Az, hogy legyen egy jó stratégiánk, azzal egyet tudok érteni, a mentén jól lehet dolgozni, de azt gondolom, hogy én most nem szeretnék külön példákat hozni. Nálunk is jó példák. Inkább azt mondanám, hogy valahogy oldjuk azt meg, hogy tanuljunk egymástól, és ezeket a példákat mutassuk meg egymásnak, és erősítsük egymást ebben a tudásban, és mutassuk meg máshol is, hogy mi ebben jók vagyunk. Nagyon jó környezeti nevelőik vannak, nagyon jó iskoláink vannak. Én nagyon büszke vagyok rájuk.
Abszolút csatlakozni tudok ehhez. Nálunk, ami kicsit probléma, hogy ezeket a projekteket hogyan lehet fenntartani, vannak tényleg elképesztő ötletek, megvalósulnak egy-két-három év alatt, de hogy azok folyamatosan menjenek, mindenhova eljussanak és ismétlődjenek, ezt látom egy kicsit problémásnak Magyarországon, és ezt látom egy kicsit így könnyebben megugorhatónak nyugaton, hogy ezeknek a finanszírozása és az utóélete ez könnyebben biztosítható, mint itt Magyarországon, ahol mindig valami újjal kell előrukkolni, és hiába tudjuk azt, hogy a 15 évvel ezelőtti módszertan is mennyire jó volt, valahogy mindig bele kell vinni új dolgokat, és ez mondjuk nem okoz problémát, tehát folyamatosan innoválunk, és mindig új ötleteink vannak, de sajnáljuk azt, hogy a régi jól bevált praktikák nem jutottak el igazából még mindenkihez, és ezért egy picit ugye nem túl költséghatékony az, hogyha mindig újabb dolgokat próbálunk elsütni, és esetleg ugyanazokat az embereket érjük el, mint az előző alkalmakkor.
Akkor erre hadd mondjak egy jó példát, tényleg visszhangzik. Volt egy projektünk 5 országban, német vezetéssel, egy bajor vezetéssel, az állatokkal való oktatás. 2016-ban véget ért maga a projekt, még 17-ig húztuk egy kicsit, és ők azóta is ottani pénzzel, zseppénznek számító összeget, a mai napig fizetnek nekem azért, hogy fenntartsuk a honlapot, és az ő nevükben adjak elő a világ különböző pontjaim, meg itthon is. Tehát az, hogy beletettük a Zöldföld tankönyvbe, ez a projekt gazda szervezetnek büszkeség volt, és megéri ezt a fajta kommunikációs tevékenységet azóta is támogatni. Nem projektpénzből, a saját intézményi költségvetésében azt mondja, hogy előállítottam valamit, büszke vagyok rá, vidd a hírét. És erre tényleg nem nagyon látok példát. Én azóta is mindig meghatódom, amikor jelentkeznek, hogy és az idén akkor most mit fogsz vele csinálni? És akkor éppen ma adtam le a költségvetésemet.
Na, pontosan erre gondoltam, hogy én pedig nagyon sok olyan edukációs innovációhoz járultam hozzá, vagy dolgoztam benne, amik a folyamatos intézményi, infrastruktúrális átalakulások során elenyésztek különböző raktárakban és pincékben, miközben előtte pedig jártuk vele a városokat, és kiállításokat, konferenciákat, oktatófilmeket készítettünk. Tehát, hogy itt a környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, fenntarthatóságnak az intézményrendszere az nagyon jó lenne, hogyha egy folyamatosan stabil és kormányzati ciklusokon átívelő intézmény lenne, ami a legjobb projekteket tudná folyamatosan finanszírozni, üzemeltetni. Úgyhogy mi ezért örülünk nagyon, hogy a zöldforgó élmény nap az kapásból most már 3 éve működik. Tehát itt az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, aki a finanszírozója ennek, a támogatója a projektnek, nekik is kvázi meg kellett ugrani ezt, hogy ez nem egy egyéves szokásos támogatási kérelem, hanem ez bizony egy hosszabb távú előretekintő projekt, és ez nagyon jól működik, és reméljük, hogy tudjuk majd ezt folytatni a későbbiekben is.
Nagyon szépen köszönöm Cippán Katalinnak és Hankó Gergelynek, hogy itt voltak velünk. Én sok sikert kívánok nektek, és azt mondom, hogy remélem, hogy folytatni fogjuk, úgyhogy tartsatok majd velünk.
Műsorunkat a KNTH Fenntartható Fejlődés rendszeres befektetések támogatta.